Esti beszélgetés Pálffy Balázzsal.
Mindjárt belehallgatunk egy ételosztásba, mert tudják, sokan vannak, akik főtételhez úgy jutnak, hogy szépen sorba állnak, majd amikor rájuk kerül a sor, mondják, hány személynek visznek. Az osztók pedig belemerik a többségében műanyag, de néha fém ételhordó edénybe a főzeléket. Ennek a folyamatnak a hanglenyomata szól most a háttérben. A magyarországi Krisna tudatú hívők közössége működteti az Ételt az Életért Alapítvány programját. Hetente 5000 adag ételt osztanak szét a hétköznapokban. Én pénteken kisörtem el őket. Az első helyszín, mint majd hallják, nem a napi rutin volt, de aztán már a megszokott menetrend szerint zajlottak az események. Elsőként azt az embert hallják majd, aki megfőzte az aznapi menüt, a bakfőzeléket, és persze nem elsősorban a szakács tudományáról kérdeztem.
Novotny Péter vagyok, avatott nevem Purna Tatva Dász. 1994-ben csatlakoztam a Krisna tudathoz, és 2002-től az Ételt az Életért Alapítványnak az egyik szervezője vagyok.
És szakácsa is? Hajnalban kezd?
Hát reggel 7-kor szoktam kezdeni a főzést, és akkor ugyanakkor kell az ételosztást magát is szerveznem, nem csak főzni, ugyanakkor adminisztrációs feladataim is vannak.
Hadd kérdezem a főzésre. Két közhelyjel kellene szembesülni. Az egyik az, hogy igazából a férfiak a legjobb szakácsok. Ez igaz a Krisna tudatú hívők esetében is? Mármint a közhelyszerű igazsága a dolognak, mert ez nem biztos, hogy így van.
Hát a mi kultúránkban igazából a nők feladata a főzés, legalábbis otthon, de ugyanakkor férfiak is ugyanúgy főznek. Szóval ez egy olyan dolog, ami a hitéleti tevékenységeinkkel nagyon szorosan kapcsolatba áll, hiszen mindenki, aki Istent imádja, Krisnát, akkor az egyik imádati forma az, hogy főzünk neki. És az igazából mindenkinek a feladata, hogy meg kell tanulnia főzni, és akkor fejlődni a lelki életben, akkor igazából kötelezőnek érzi.
A másik ilyen közhely, hogy az indiai fűszerek, egyáltalán ez a fajta konyha a magyar ízlésvilágnak nem felel meg. Tapasztalat meg az, hogy elfogynak ezek az itt főzött ételek.
A magyarok azok fűszeresen szeretnek étkezni. Szerintem elég bátrak, hogy kipróbáljanak más ízeket, hiszen Budapesten nem csak indiai éttermek vannak, hanem a keleti konyhának minden szakága jelen van. Én úgy látom, hogy maga az ízlésvilág, ha bár indiai kultúra többféle fűszert használ, de úgy nem áll távol a magyaroknak az étkezési világától. Úgy könnyen meg tudják szeretni, könnyen meg tudják szokni ezeket az ételeket. Elég sok ember, inkább fiatalok, egyre nyitottabbak a vegetáriánus táplálkozás felé.
Éppen akartam kérdezni, nem hiányolják-e, nem hiányolták-e annak idején, amikor még csak kezdődtek ezek az ételosztások, hogy és a hús, az hol marad?
Amikor arról az ételosztásról beszélünk, amit a rászorulóknak nyújtunk, ott kezdetben volt ez a felvetés az embereknek, hogy miért nem adunk húst nekik. Elmagyaráztuk nekik, könyveket osztottunk ezzel a dologgal kapcsolatban, és nagyon könnyen elfogadták, megértették ezt a dolgot, sőt, inkább olyan visszajelzések érkeztek, főleg idősebb emberektől, hogy nagyon jót tesz nekik ez a fajta étkezés.
A korábbi élete segítette abban, hogy most ebbe a státuszba került, hogy ez a szolgálata, hogy főz, hogy szervez, és így tovább.
Igen, eredetileg a szakmám szakács. 9 éve dolgoztam a Gellért szállóban. Akkor katona voltam, ott is szakács voltam.
Nagy különbség van-e a kistársaságban való főzés és a több száz embernek való főzés között?
Amikor arról beszélünk, hogy a rászorulóknak való főzésről, akkor igazából nekik egy teljesen más típusú ételeket kínálunk, ami azt jelenti, hogy a magyaros konyhát, ilyen egytál ételeket képviseljük, és azokat készítjük el vegetáriánus módon. És amikor itt a hívőknek főzünk, itt vannak külön szakácsok erre, akkor ők meg inkább ezeket az indiai ételeket, de ugyanúgy akár az olaszos ételeket, vagy azt a nemzetközi konyhát is bátran képviseljük.
Milyen a visszajelzés? Szólnak-e, hogy ez, bocsánat, a vulgáris, el van sózva, vagy ez most nem sikerült, vagy ez nem olyan, mint amilyet én szeretek?
Hát napi szinten, mert mindig kérdezgetjük az embereket. De valamikor nem is kell kérdezni, mert maguk mondják el, hogy igazából jók az ételek. Most volt szerencsém kint lenni ételosztáson, mert most úgy alakult a munkám, hogy egy ideje már nem tudok kijárni ételosztásra. És kint voltam hétfő kedden ételosztáson, és sokan oda jöttek, hogy nagyon finomak mostanában az ételek. Igazából, hogyha odafigyel az ember, és egy ilyen bevált receptet követ, akkor kicsi a hibázási lehetőség. Hát ez a lényeg, hogy finomak legyenek az ételek. Nekünk a legfontosabb tényező, hogy a Isten elégedett legyen, hiszen neki főzünk, ugye neki ajánljuk fel az ételeket, és akkor, amikor ez az étel felajánlás megtörtént, akkor ezt kiosztjuk az embereknek.
Egyetlen kérdéskör még az alapanyag. Hogyan tudják beszerezni, milyen alapanyagokból főznek, illetve melyek azok a speciális fűszerek, amelyek a magyar konyhában nem igazán használatosak, itt viszont igen?
Hát ugyanúgy vásárolunk, mint mások. Elmenjünk a áruházba, vagy megrendeljük, és házhoz hozzák az árut nekünk, nagybanira kimegyünk, akkor azt csak szoktak adományokhoz segíteni az emberek, zöldséget, gyümölcsel. Ami itthon kapható, mindent használunk, zöldséget, gyümölcsöt, és a fűszereket illetően pedig a hing, valaki úgy ismeri, hogy ördöggyökér, római kömény, ánizs, kurkuma, akkor garam masala. Szóval nagyon sokféle ilyen egzotikus fűszer van, amit szoktunk használni.
És ezek simán beszerezhetőek Magyarországon?
Természetesen. Vannak kifejezetten ilyen boltok, ilyen ázsia boltok, vagy ilyen indiai fűszereket árusító boltok. Most már kicsit jobb a helyzet mondjuk, mint a 90-es években, akkor még inkább külföldről hoztuk be nagy mennyiségbe, de most már mindent meg lehet kapni itthon is.
Szilaj Péterné vagyok, lelki neve meg Gandor Vika Préma Dévidászi, és az Ételt az Életért Alapítványnak vagyok az egyik kuratóriumi tagja és az irodavezetője.
És most ételosztásra készülünk, ma például három helyre mennek, megyünk, én csak kettőre. Sok ez?
Ez nem egy megszokott menet a mai nap, hiszen most egy gyermeknaphoz közeli időpontban vagyunk, és ez azt jelenti számunkra, hogy ilyenkor mindig ilyen plusz programokat szoktunk szervezni kifejezetten gyermekek számára. Ahol most vagyunk, ez a Speciális Oktató és Fejlesztő Intézet gyermeknapi rendezvénye, hagyomány, hogy mi ide járunk a gyermekekhez. Ezt a gyermeknapi programunkat kifejezetten egy pályázat keltette életre, hiszen az Magyar Élelmiszerbank Egyesület minden évben kiír egy olyan pályázatot, hogy civil szervezeteknek, akik szerveznek gyermeknapi rendezvényt, biztosít élelmiszeradományt. Mi minden évben megpályázzuk ezt, és általában meg is nyerjük, ami lehetőséget biztosít arra, hogy az általunk kiválasztott intézményben szociálisan rászoruló gyermekeknek, illetve az ő családjaiknak tudjunk segíteni.
Ez történik most. Beszéljünk egy picit arról, még mielőtt elkezdődne igazából a tevékenység. Hoztak zenészeket is, ez megint csak nem jellemző. Mi az, ami jellemző? Mi az, ami a hétköznap?
Budapesten a hétköznapi programjainkba kettő célcsoport tartozik. Az egyik a most már Teleki téren, a volt Blaha Lujza téri osztásunk új helyszínén történő napi szociális étkeztetés, ahol 500 embert látunk vendégül, illetve a másik helyszín az az Óbuda, ahol a családsegítő közreműködésével kifejezetten Óbudán élő, tehát harmadik kerületi családoknak, azok gyermekeinek biztosítunk szintén meleg ételt. Ez ismét egy 500 fős létszámot jelent, ami azt jelenti, hogy napi szinten 1000 adag ételt osztunk szét hétfőtől péntekig.
Ez sok, mondom én. Mondja valaki azt, hogy ez kevés, hogy még több kellene?
Nem kell ezt mondani, mi érezzük. Tehát az óbudai étkeztetésünk például tavaly májusban érte el a 300 fős létszámot, de már akkor jelezte nekünk az önkormányzat, hogy valójában sokkal többre is lenne szükség, és csak a leginkább rászorulókat választották ki. De ott például szintén az idén növeltünk adagszámot, most az elmúlt hetekben érte el az 500-as adagszámot az óbudai étkeztetésünk. Ugyanakkor fenntartunk egy csomagküldő szolgáltatást, ami szintén nagyon fontos, ezt is sajnos az igény keltette életre.
Vannak, akik el se tudnak menni azokra a helyszínekre, ahol osztanak.
A csomagküldő szolgáltatásnak végül is az a lényege, hogy elsősorban vidéki rászorulóknak, kisebb településeken élő családoknak alapnak fejlesztettük ki, mert hogy jellemző, hogy a vidéki területeken nagyon hiányos a szociális ellátás, tehát látjuk, hogy gyakorlatilag van, ahol nem működik sem családsegítő, se egy helyi pszichológus nincs, vagy egy olyan szakember, aki a helyi problémákkal tudna foglalkozni, míg ugyanez a városban megoldottabb probléma. Ezért a csomagküldőszolgáltatásunkat arra alakítottuk ki, hogy azok a kérelmezőink, akik vidékről keresnek fel minket, nekik tudjunk küldeni egy olyan tartós élelmiszercsomagot, ami egy pár napra vagy egy hétre megoldhatja a családnak a problémáit. Ezek a megkeresések általában olyan családoktól, házaspároktól érkeznek, vagy idős emberektől, akik rettentő sok adósságot halmoztak föl, nem bírják a hiteleiket fizetni, elvesztették a munkájukat, és ennél fogva fizetésképtelenné váltak. Tehát nagyon-nagyon különböző a helyzetük, de a lényege az a programnak, hogy nem mi indítottuk el, hanem olyan nagyon sok megkeresést kaptunk, hogy szükség volt arra, hogy valamilyen rendszert kidolgozzunk arra, hogy hogyan tudjuk azokat az embereket is segíteni, akik a telephelyeinktől távol élnek.
Akkor nézzük a másik oldalt. Az autókba benzin kell. Sziasztok, jó napot! Az alapanyagokat meg kell venni, a főzéshez gáz kell, áram kell, tehát a jótékonyságnak is van ára. Honnan lehet pénzhez jutni, mert ugye itt most említette, hogy ez egy pályázat volt, de hát a hétköznapi tevékenységhez?
Van a hétköznapi tevékenységhez is pályázat. A nehéz az, hogy erre a programra is például élelmiszert kaptunk, de az üzemanyagunkat azt természetesen saját erőből és a munkaerőt saját erőből kell biztosítanunk, és inkább ez a nehéz. Ezen kívül, mint minden alapítvány, mi is több lábon állunk, tehát fogadunk 1%-os támogatásokat, tárgyi adományokat, pénzadományokat, amiket igazából már ugye évek óta fogadunk, illetve a szociális étkeztetésünkre állami normatív támogatást kapunk. Ami végülis nagy segítség azért, hogy ezt a napi 1000 adagételt elő tudjuk állítani, és ez kifejezetten a működési költségeket támogatja.
A társadalom, a közösség, tehát nem azok, akik igénybe veszik a szolgáltatásaikat, mert ők persze szeretik. Mit szól ehhez? Tisztelik-e önöket azért, mert hozzáadnak még egy csomó mindent a állami normatívához, és működik ez a napi 1000 adagétel osztás. És akkor ennek is van egy alkérdése, nem lenne kötelező csinálni, mégis teszik.
Én azt gondolom, hogy minden büszkeség nélkül kijelenthetem azt, hogy a szervezetünk nagyon nagy teljesítménnyel dolgozik.
Tehát jó hatásfokkal.
Igen, kevesen vagyunk, és ehhez képest, illetve ahhoz képest, hogy mondjuk egy viszonylag fiatal egyház vagyunk itt Magyarországon, azt gondolom, hogy talán még túl is teljesítjük azt, ami mondjuk elvárható lenne tőlünk. Hát sok ember összefogásával működünk, és nagyon szép eredményeket mutatunk fel, tehát a kiosztott ételek mennyiségét tekintve is, tehát 200 ezer adag étel.
Évente azért az már mennyiség.
Igen.
És ez nem lenne kötelező.
Ez számunkra nem csak egy hitbéli előrehaladást hoz számunkra. Tehát nekünk nem csak az a fontos, hogy mi magunk a lelki életünk szempontjából gyakoroljuk az együttérzést, a toleranciát, a segíteni vágyást az emberek felé, hanem nekünk ez egy vallási előírás is valójában. Nekünk ez egy hagyomány, amit kaptunk a lelki tanítómesterünktől, aki végül is a Krisna Tudat Nemzetközi Szervezetét alapította. Srila Prabhupád, ő alapította ezt a Food for Life nemzetközi szegény élelmezési programot is a 70-es évek közepén, amikor is arra lett figyelmes, hogy Indiában a templomok mögött összegyűlt ételmaradékok között gyermekek kutyákkal hadakoznak, hogy valami élelemhez jussanak. Ekkor arra kérte a tanítványait, hogy vállalják fel annak a felelősségét, hogy a világszerte a Krisna templomok környékének 10 kilométeres körzetében ne legyen éhező ember. Tehát nekünk az a missziónk, hogy ezt valahogy megpróbáljuk végrehajtani, ami nem egy egyszerű feladat.
Profánul fogalmazva ez önöknek feladat, belső feladat,
igen.
Előírás.
Tulajdonképpen egy előírás, ami összekapcsolódik végül a hitéleti tevékenységünkkel is, hiszen ezen a rendezvényen is megnyilvánul az, hogy mi valójában nem csak egyszerű ételeket osztunk az embereknek, hanem mi azután, hogy elkészülnek az ételek, felajánljuk ezeket Istennek áldozatgyanánt, és ilyen módon ezek az ételek lelki ételekké válnak, vagy istenivé, ami azért fontos, mert azok, akik elfogyasztják, nem csak, hogy az éhségüket tudják csökkenteni, de egy kicsit lelkileg is fel tudnak emelkedni. Elsősorban ebben próbálunk mi segíteni. Ennél fogva a célcsoportunk nem csak a rászorulók, hanem minden ember, hiszen lelki felemelkedésre mindenkinek szüksége van. Hare Rama, Hare Rama,
Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Pichler Klára vagyok, gyógypedagógus.
És ebben az iskolában, ebben a speciális iskolában tanít, és fogadta az ételosztásra érkezőket. Nem először vannak itt.
Már régóta kapcsolatban vagyunk velük, több éve jönnek hozzánk, de intézményünknek nagyon sok kapcsolata van a kerületben, a fővárossal, külföldi kapcsolataink is vannak, nagyon nyitottak vagyunk. Azért vagyunk nagyon nyitottak, mert az iskolánkban az eltérésnek, a másságnak, az elfogadásnak nagyon nagy hangsúlya van.
Ezt azért bontsuk ki, mert a hallgató nem biztos, hogy tudja, hogy mire gondol. Én itt látom a gyerekeket, és pontosan tudom, hogy miről van szó. Megnevezni azért már kicsit bonyolultabb szakemberekben.
Speciális oktató és fejlesztő intézmény vagyunk, ahol két autista csoportunk van. Enyhe értelmi fogyatékos gyerekekkel is foglalkozunk. Nagyon széles a spektrum, akik ide járnak hozzánk, a nem beszélő gyerekek. Elkezdve az, aki kimondottan nagyon jó értelmi képességekkel rendelkezik, viszont a magatartása miatt nagyon nehezen tud beilleszkedni.
És az életkor is elég tág, ahogy elnézem, középiskoláig?
24 éves korig lehetnek nálunk a gyerekek. Itt nagyon sok szeretettel üdvözöljük a krisnás vendégeket, örömmel fogadjuk a prasadamot, az ételt, amit osztanak, amit megosztanak velünk.
Azért nem a gyerekekkel beszélgetek, mert ugye személyiségűokra is tekintettel vagyok, meg ők nagyon el vannak foglalva most, tehát nagyon pörögnek, nagyon jól érzik magukat láthatóan. Ez hogyan tud beépülni? Jó-e az, hogyha vannak ilyen különleges alkalmak, mint ez is például?
Hát igen, nagyon igyekszünk a kiegyensúlyozott és a harmonikus kapcsolatokra. Sokszor szavakkal leírni nagyon nehéz számomra is. Sokszor egy érintés, egy szempillantás, egy mosoly sokkal többet jelent. Kimondhatatlannak nagyobb jelentősége van. Nagyon sok módszer van, hogy tanuljunk, hogyan tanítsuk őket, és azzal, hogy hogyan legyünk boldogok. Törekszünk az egészségre, a természetes életmódra, a békességre.
Ez nem egy bentlakásos intézmény, ide a családokból kerülnek gyerekek, fiatalok, itt töltik a napjukat, aztán mennek haza.
Igen, itt vannak reggel 8-tól, ameddig igény van rá.
És a szülők, hogy mondjam, a magyar társadalom nem túlságosan nyitott ilyen dolgokra, legalábbis ez a tapasztalatom. Nekem például van egy értelmileg sérült unokaöcsém, a családban nevelődik, és soha nem sikerült iskolába járatni, mert hogy nem volt, egy kisvárosban nőtt föl az én zsolti unokaöcsém, ott is volt speciális iskola, csak nem volt elég nyitott ahhoz, hogy befogadja. Próbálkoztak, vitték, de nem sikerült. És azt tapasztalom, hogy a magyar társadalom szereti ilyen zárványként kezelni az értelmileg sérült embereket, gyerekeket is. Szereti, hogyha külön vannak választva. De önök meg gondolom, hogy épp az ellenkezője, tehát az integráció az valahogy meg kell, hogy történjen. Például egy ilyen rendezvény segít-e az integrációban?
Mi próbálunk nagyon nyitottak lenni, ezt mondtam. Van, amikor sikerül, de vannak olyan helyzetek, amikor nagyon nehéz.
Meg kell tanítani a gyereket, ezt önök teszik, a társadalomat ki fogja megtanítani arra, hogy legyen ő is egy kicsit nyitottabb. Hogyha egy ilyen gyerek rámosolyog, akkor ne ilyen meglepett képet vágjon, hanem mosolyogjon vissza, és adott esetben simogasson vissza, hogyha úgy alakul.
Ezért igyekszünk nagyon nyitottak lenni, és ezért ápoljuk a kapcsolatot a környező iskolákkal is, és a felnőttekkel is. Önkéntesek nagyon gyakran jönnek hozzánk, ezt a kertet is önkéntesekkel csináltuk, ahol a fűszereket a gyerekekkel ültetjük, és az önkéntesek is jöttek segíteni a szegélyjegyest megcsinálni.
Tehát nem véletlen, hogy ide jöttek a krisnások.
Hogy megismerjenek bennünket, mert akkor tudjuk gyakorolni a türelmet. Ha kinyitunk mi is, és a társadalom is nyit felénk, ha kölcsönösen megismerjük egymást, akkor úgy gondolom, hogy abból lehet építkezni.
Autóban ülünk és megyünk visszafelé. Zenés szolgálat, vagy mi az, ami történt az imént ott az iskolában, a udvaron?
Igen, ugye énekeltük ezt a mantrát. Bennünket sokan így ismernek, hogy krisnások.
Hári krisnások.
Igen, igen. Tehát tőlünk úgy nem meglepő módon, vagy nem szokatlan módon akkor ezt a Hare Krishna mantrát énekeltük. Ez mondhatjuk, hogy a mi lelkiéletünknek, vagy a vallás gyakorlatunknak egy legjelentősebb, legfontosabb része, hogy Istennek a neveit énekeljük. Ez az ima, ez a Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare ima, vagy úgy is nevezzük mi, hogy Maha Mantra. Éneklése adja meg a végső áldást az emberek számára, ami a Isten szeretet, és itt a gyerekeknek is azért énekeltük.
A gyerekek reakcióját néztem én, nagyon érdekes volt. Volt, aki elindult a teste mozogni, sokan mosolyogtak a szó jó értelmében, egyszerűen örültek annak, hogy ott történik valami.
Igen, és én azt hiszem, hogy nagyon sok ember így könnyen meg tudja közelíteni a lelkiséget mondjuk a zenén keresztül. A zene amúgy is egy eszköz, amin keresztül az ember így átadhatja magát Istennek. És a tapasztalatunk az, hogy sok ilyen programot csinálunk, ahol gyerekek vannak jelen. Voltam egész kis gyerekeknél is, majd egy bölcsödében, és még ha nem is értették annyira, hogy miről van szó, de rögtön akkor így fölpattantak és táncolni kezdtek. Tehát így nagyon jó élményeim van így a gyerekekkel kapcsolatban, és mindenki azonnal így be tud kapcsolódni.
Mi igazából ismerjük egymást, Magyar Rádió egyik éjszakai adásában töltöttünk el néhány órát együtt, amikor nagyon régen volt.
Igen.
Én akkor nem jegyeztem meg a nevét. Pontosabban én szinte semmilyen nevet nem tudok megjegyezni, hogy egy bemutatkozást hadd kérjek.
A nevem Gunagrahidász.
És van-e különbség a szolgálatok között? Mert ugye itt most egy iskolában egy fél óra, aztán rohanás vissza a templomba, és utána nem tudom milyen programja van. Mennyire tartozik a hétköznapjaiba ez a fajta tevékenység, ez a fajta zenés szolgálat?
Ez alapvetően a szolgálatomhoz tartozik. Én szerencsés vagyok, mert az én szolgálatom a prédikálással és a tanítással áll kapcsolatban. És az egyik, ahogy említettem, ez a fő tevékenységünk, az a mantrázás, hogy az embereket megtanítsuk Isten szent nevének az éneklésére. Úgyhogy azt kell mondanom, hogy hát olyan szerencsés vagyok, hogy én ezt gyakorlatilag ezzel telnek a mindennapjaim, hogy éneklem ezt a mantrát, és ugyanakkor tanítjuk az emögött rejtőző filozófiát is az embereknek, a kicsit idősebbeknek, nem csak gyerekeknek. Nyilván emögött egy nagyon mély tudás van, és egy nagyon mély filozófia, hogy miért énekeljük ezt a imát, és nekem alapvetően ezzel telnek a mindennapjai.
Választhat, vagy feladat van? Kiosztják, hogy ide kell menni, oda kell menni. Szóval, ahogy elnézem a mai napi programját, 20 perc késés van, jaj, érjünk oda, mert fél egykor kell legkésőbb elindulni a következő helyszínre. Szóval ennyire feszített mindig?
Igen, van, amikor így több program is van egy nap. Előadásokat tartunk több helyen, a belvárosban is vannak előadásaink. A Csillaghegyi Kulturális Központunkban, a Hare Krishna Kulturális Központban szintén vannak programjaink, és sokszor akkor így besűrűsödik.
Oda megyünk vissza, ugye?
Igen, igen.
Mert hogy a következő helyszínre megyünk majd ételt osztani, és át kell pakolni a mikrobuszt, ami megy előttünk.
Így van. Szóval van, amikor így mondják nekem, hogy milyen lehetőségek vannak, milyen programok vannak, van, amikor pedig én magam találom meg ezeket, és én szeretem ezt csinálni. Utazni is szeretek, sokat utazok, és így jó lehetőségem van sok embert megismerni.
Milyennek látja ezt a világot, a milyenket? Én egy kicsit hektikusnak, kicsit zűrzavarosnak.
Igen, és lehet, hogy egy picit néha kiszámítható, bár azt kell mondanom, hogy engem talán még a mai napig is meg lehet lepni, tehát érik az embert meglepetések. De a tapasztalat az, amit a különböző írásaink is megerősítenek, hogy az emberek mindenhol ugyanazokkal a problémákkal kell, hogy szembenézzenek, és ez mindenhol ugyanaz. Bár az emberek nagyon változósak és mindenhol mások, de úgy tűnik, hogy vannak ilyen általános törvényszerűségek, és a tapasztalatom az, hogy a Krishna tudat az éppen ezért mindenhol egy mondjuk doktrina vagy orvosság ezekre a problémákra. Szóval az emberek mindenhol mások, változatosan, de ami ezt a kaotikus helyzetet okozza, az végül mindig ugyanaz, hogy az emberek boldogtalanok, mert nem ismerik a boldogságnak a titkát.
Hare
Engem Simon Violának hívnak, szociális munkásként dolgozom, majd tevékenykedek itt az alapítványnál. Körülbelül egy olyan 8 hónapja, egy éve kezdtem el így bekapcsolódni a munkába.
Korábban is szociális munkás volt?
Igen, igen. Én hát ezelőtt már 7 éve dolgoztam szociális munkásként, először hajléktalan ellátásban, egy olyan 5 évig utcai szociális munkásként, illetve különböző pályázati programokban, jogvédő programokban, aztán pedig egy gyermekvédelmi intézményben, egy javítóintézetben dolgoztam családgondozóként, utána pedig egy rövid ideig dolgoztam pszichiátriai betegekkel, és elég sok területre volt szerencsém így betekinteni.
Lehet, hogy a látásommal van baj, én sokkal fiatalabbnak gondolom, mint amit itt elsorolt az alapján.
28 éves vagyok most már, még a főiskola alatt kezdtem el dolgozni, tehát a főiskola mellett kezdtem el így önkéntesként dolgozni, aztán utána állásba vettek, és akkor részmunkaidőbe dolgoztam, majd aztán mégis mikor befejeztem a képzést, akkor kezdtem el főállásban dolgozni a javítóintézetben, illetve mellett a hajléktalan ellátás.
És a hitélettel hogyan találkozott, illetve ez a találkozás, ez mennyire fűződik össze a szociális érzékenységével, mert azt azért feltételezem, anélkül nem lehet ezt a munkát csinálni.
Hát valamennyire összefügg, nekem sokkal később jött a Krisna tudat, mint hogy elkezdtem volna ezt a munkát, vagy hogy elkezdtem volna a szociális munkát tanulni. A Krisna tudattal én a jóga kapcsán találkoztam, a jóga pedig úgy jött az életembe, hogy egyfajta ilyen rekreációs lehetőséget kerestem így a munkám mellett, ami elég igénybevevő dolog. És aztán végül is, amikor elkezdtem így a jóga filozófiai részével foglalkozni, megismertem a Bhagavad Gita-t, védikus szentírásokat, akkor azok nagyon nagy segítséget jelentettek nekem abban, hogy azokat az élethelyzeteket, amik sokszor ilyen nagyon extrém élethelyzetek, amikkel én találkoztam a mindennapi munkám során, és azokat a kérdéseket, amik ennek kapcsán felmerültek bennem, nagyon szépen megválaszolta, nagyon sok ilyen mély megértést adott nekem.
Van egy másik beszélgető partnerünk is.
Fodor Kata.
Sajtós. Mi a szerepe a egyházon belül a sajtónak, a nyilvánosságnak?
A tömegkommunikációnak nagyon-nagyon fontos szerepe van igazából a Krisna tudatban és az egyházunknak az életében, mert hogy mi egy, ha mondhatom ezt, egy prédikáló mozgalom vagyunk. Srila Prabhupád, a lelki tanítómesterünk, aki a Krisna tudatot nyugatra elhozta, ő nagyon szerette volna, hogyha a Krisna tudatról rendszeresen prédikálunk, és minden szintéren lehetőleg bemutatjuk ezt az embereknek.
Találkozik ellenérzésekkel?
Volt már rá példa, inkább úgy mondanám, hogy bizonytalansággal, amikor valaki még nem ismer minket, esetleg csak és kizárólag külső alapján ítél meg minket, akkor lehet, hogy egy kicsit távolságtartó, de amikor megértik, hogy mit miért csinálunk, akkor utána mindenki nyitottá válik általában.
Alapvetően az egyházunk, vagy hát a mi vallásunknak az értékei, azok az elvek, amiket mi képviselünk, nagyon hangsúlyosan jelennek meg ezek a karitatív szempontok is benne. Tehát alapvető érték nálunk a könyörületesség, az emberek méltóságának a figyelembevétele, az emberi élet, illetve minden életnek a tisztelete. És a szociális tevékenységekben is ezek alapvető értékek. Tehát ilyen téren nincsenek összeütközések, mert hogy hasonló értékek mentén működünk. Nyilván a munkánk során muszáj nekünk is egy professzionális működést bevezetni. Tehát az alapítvány most már az elmúlt 10x éves működése alatt egyre inkább halad afelé, hogy egy teljesen profi szervezetként működik. Nagyon kiterjedt szakmai kapcsolataink vannak, amire nagyon komoly hangsúlyt is fektetünk, tehát hogy mi a szakmai szintéren egy hiteles szervezetként tudjunk megjelenni. Többfelől érkeznek most már felénk megkeresések, tehát nem feltétlenül nekünk kell keresni most
de
már.
Akkor néha azt kell mondani, hogy sajnos erre nincs kapacitásunk.
Nyilván,
szóval a növekedésnek is vannak határai.
Nyilván van egy fő tevékenységünk, amire mi hivatottak vagyunk, tehát ez az ételosztás, a szegény élelmezés.
Ez azért a téren egy jó Friday elszólás volt.
Igen. Ezen a szintéren tudunk tevékenységet kifejteni. Sokan keresnek meg minket azzal, hogy másfajta tevékenységekbe is kapcsolódjunk be. Nyilván itt nekünk döntenünk kell, hogy mi az, amit prioritásként tudunk kezelni. Egyébként nem csak az egyházunk tagjai azok, akik hozzájárulnak ehhez a tevékenységhez, tehát a társadalom legtöbb tagja fontosnak tartja ezt a munkát, és szívesen áldoz is, vagy szívesen támogatja a mi tevékenységünket, hiszen látja azt, hogy egy olyan részben hiánypótló feladatot látunk el, amit így direktben elég kevés szervezet végez, részben pedig azt, hogy egyre nagyobbak az igények, és hogy valamilyen módon kell ezzel lépést tartani.
Ez azt kell alulni, és a jobb. Mennyit vissza?
Ma a magyarországi Krisna tudatú hívők közössége által működtetett ételt az Életért Alapítvány két ételosztását mutattuk meg az esti beszélgetésben. Valamennyi megszólaló nevében köszöni figyelmüket a szerkesztő Pálffy Balázs. Néhány másodperc múlva híreket hallanak a Kossuth Rádióban, majd a vasárnapi újság ismétlő válogatásával folytatódik az adás.
Kossuth Rádió Budapest, pontos időjelzést adunk. 23 óra következik.